és még mi van? Jól nézel ki, mondta anyám, amikor utoljára kikísért az állomásra. Nálam volt már a civil ruhám egy hátizsákban. Na igen, jól nézek ki, gondoltam. Vadonatúj posztóruhám volt és bakancsom, amit gyorsan elcserélek majd egy kopottasra. A nőknek általában nem a katona tetszik, hanem az uniform is. És igazuk van, ugyan mit várnának el attól, akinek még egy rendes öltőruhája sincs. Amikor 1988. januárjában megérkeztem haza, nem volt semmim. És azt éreztem, hogy én sem vagyok senki. A némileg megkopott bőröndöt feladtam postán, a vonatról egy francia nyelvtankönyvvel szálltam le. Végig velem volt a seregben, hogy ha lesz időm és energiám, felütöm olykor, ne felejtsek el mindent. De bizony elfelejtettem. Mielőtt vonatra szálltunk, abban az állomás melletti szállodában vacsoráztunk, ahol 1986 őszén aludtunk volna, ha alszunk, tehát nem sikerült. Most sem volt rendben valami. Megettük mind a 8 rántott csirkét, de nem volt elég. Tehát óceáni halat kértünk, mert nem volt egyéb. És mire megsült, elfogyott az étteremben a kenyér. Erre mondta valaki, hozzanak akkor pezsgőt. Iszonyatosan berúgtunk, lekéstünk minden vonatot, és mivel a vendéglő is bezárt, elindultunk a temetőbe, hogy szerenádot adjunk a hőseknek és a továbbszolgáló cimboráknak. Egyébre alig emlékszem, csak hogy többször is át kell szállnunk, mert mindenütt lekéssük a csatlakozást. Éjszaka volt, majd nappal lett, általában mindenütt tudom, hogy hol járunk, de céltalan vonatozásnak tűnik az egész. Nincsen szabadságélményem. Egy cekkerben mindig van egy újabb üveg Szilvánia pezsgő. A zöld műanyag borítójú francia nyelvtankönyvet őrizgetem, nagyon vigyázok rá. Néha felriadok, hogy elhagytam. Egyre kevesebben vagyunk, iszunk, egyre hosszabbakat hallgatunk, és miután leszállunk a vonatról, már nem vagyunk barátok. Nem fogunk írni egymásnak. Többet nem találkozunk. Egyedül üldögélek az aradi pályaudvaron. Másnapos vagyok. És a csatlakozásra várva fellapozom a könyvet. Akkor még megvoltak hajdani reménytelen szerelmem, levelei. De nem azokat kezdtem olvasni, mint oly sokszor, ha értelmes szóra vagy melegségre vágytam. Az igei egyeztetéseket néztem. A konkordanszot. Pár másodperc elég volt, hogy rájöjjek, elfelejtettem a francia igeragozást. És ami rosszabb, olvasni sem tudok. Nem úgy franciául, magyarul sem. 10 sor után már nem tudok figyelni. Nem is a sorokat követem, hanem egészen máshol jár az eszem. Nem is tudom pontosan hol. Ijesztő volt és szégyelni való ez az állapot, mert nem múlt el a részegséggel és a másnappal. Az apám elintézte a konzervgyárban, ahonnan katonának mentem, hogy pár hónapig fizetés nélküli szabadságon lehessek. Volt egy szűk fél évem tehát a felvételig. De hiába lapoztam a könyveimet, a jegyzeteimet, teltek a hetek, egy hónap, kettő is. Csak arra tudtam gondolni, hogy mindenki hullott a fejemből. Agymosás. Ilyen ez. Doamna Vulpescu megöregedett, ahogy mondta, vagy csak én nem láttam addig smink nélkül. Az arcát, a nyakát, a kezét finom ráncok borították, de nagyon örvendett nekem, és azt mondta, nem felejtettem el semmit. Meg fogom látni, mert az ember semmit nem felejt, csak nehéz olykor előhívni, azt mondta, pihenjek és kiránduljak. Olvassam azt, ami érdekel. Nem érdekelt akkor engem semmi. Fáradt voltam és csalódott. Nem azt éreztem, hogy kiszabadultam a laktanyából, hanem azt, hogy az egész világ egy laktanya. És idekint ugyanazokat az abszurd dolgokat csináljuk önként, amelyeket bent parancsra. Doamna Vulpescu is keserű volt. A lakásban azon a télen nem volt fűtés, minden ruháját magára vette. Egyszer beköltözött az Astoria szállodába, mert egérvert tanyát a kamrában. Öreg vagyok és hisztériás, mondta. A férje, aki orvos volt és állatorvos, sehogy sem volt képes megfogni az egeret. Doamna Vulpescut pár nap után kitessékelték a szállodából. Cukrászdákban tartottunk órát sokszor. Egyszer a Marosparton. Legalább 10 kilométert sétáltunk, mert annyira ideges volt. Sírt is olykor. Nem emlékszem már, hogy abban az évben váltak el, vagy azután. Éjjelente rémálmok gyötörtek. Ha tiszteket láttam, lehetőleg nagy ívben elkerültem őket. Hiába tudtam, hogy civil ruhában vagyok, még mindig tisztelgésre indult a karom. Úgy kellett néha megfognom a mozdulatot. Egész tavasszal esernyőt hordtam, amit sem azelőtt, sem azután. De annyit vert a seregben a hidegeső, hogy jó ideig féltem, valósággal iszonyodtam tőle. Ma már pontosan tudom, nem is kell háború ahhoz, hogy bedarálják az embert. Ezután mindig elővehető leszek katonának. Amikor már egyre több olyan férfival találkozom, aki csak filmről ismeri a hadsereget, ugyanazt a különbséget érzem köztünk és köztük, mint amit annak idején az érettségizett, és a csak 10 vagy 8 osztályt végzett kontingens között láttam. Hiányzik egy közös élmény rétegünk. Ez nem jó és nem rossz, csak elválaszt. És mindenkinek jobb, ha ez így is marad. A soha semmire nem kell használnia azt, amit a seregben tanult meg az ember. Nem jó felnőttként visszakerülni a gyermekkor helyszínére, ezt éreztem. Mintha már nem én lettem volna, hiába jártam össze a bozótosokat, az erdőt, a körös ártereit, minden olyan furcsa lett és távoli, mintha örökké egy vízátfolyáson keresztül nézném, és kissé hunyorgok. Rá kellett döbbennem, hogy 14 évesen úgy mentem el innen, mint aki soha nem is fog visszajönni, csak hétvégére meg vakációra. Azután meg úgy ébredtem, mint akit hazaküldtek. Ott messze nem felelt meg, itt pedig már senkit nem ismer, nem is hiányzik. A szüleimmel volt a legnehezebb, mert az ő szemükben 14 éves maradtam, gyermek. Hiába erősködtem, hogy világok történtek velem. És tényleg, nem tudtam lefordítani az ő nyelvükre, mert ők is ott maradtak a számomra, ahonnan elmentem. Amikor végre márciusban kezdett eszembe jutni a francia nyelvtan és szerbantal meg a többiek, riadtan vettem észre, hogy mindarról, ami számomra fontos, értékes, meghatározó, senkivel sem tudok beszélgetni, mert az aradi ifjú riporterek is szétszélettek a nagyvilágba, ki Németországba, ki pedig Izraelbe, és már semmi nem volt olyan, mint az előtt, legkevésbé én magam. Koravén felnőtt voltam, mint mindenki szolgált katona. Homályos sejtés dolgozott bennem, hogy a saját lábamra kellene állni. De hogyan? Úgy kezdtek felbukkanni az emlékezetemben a dolgok, mondatok, versek, szövegdarabok, beszédfoszlányok, ahogy a hegyekben oszlik el eső után a pára. De ahogy kitisztult minden, már nem ugyanaz a homály és zűrzavar nézett velem szembe, mint 2 évvel azelőtt. Kérdések sorakoztak és problémák, a válaszok és a megoldások pedig nem látszottak sehol. Nem volt egyértelmű, hogy csak én nem látom őket, vagy nincsenek is egyáltalán. De éreztem, hogy ennek a végére akarok járni, mintha volna egy függöny vagy fátyol, ami a valóságot eltakarja előlem. Azt is tudtam akkor már, hogy milyen könnyen meg lehet halni. Talán április lehetett, vagy május eleje, mikor azt éreztem, hogy ismét birtokában vagyok a szellemi képességeimnek, tudok folyamatosan olvasni, jegyzetelni, írni. Mindig egy halomkönyvvel jövök meg Aradról, majd Kolozsvárról, ahova egy idős nénihez küldem a dolgozataimat, és azt mondja, jól van, fogalmazzak mindig tömören. Megint olyan vagyok, mint a szivacs, és ez jó. Ahhoz fogható boldog érzés, mint amikor 20 kilométer futás után könnyű lesz a mozgás, a lépés, és ha le tudnám írni, milyen pontosan, miféle gondolatok szövődnek ilyenkor a fejemben, igazi író lehetnék. De nem tudom. Nem is akartam író lenni akkor, nem is írtam sokáig még rendes levelet sem. Legrosszabb emlékem ebből az időből az, hogy visszatért a dadogásom, amiről szinte sikerült elfeledkeznem, mert a seregben keveset beszéltünk magyarul. Egyáltalán nem tűnt fel senkinek, azt hittem, hogy kinőttem. Ahogy ígérték, hisz annyi mindenem vagyok túl már. Érzékeny, persze, de nem gyenge, sem idegbeteg vagy fáradékony. Sosem reszketett a kezem a puskán, a gránátvetőn. Szembe tudok menni bárkivel, ha kell. A bajt is el tudom kerülni, felnőtt vagyok, és mégis. Úgy döntök akkor, hogy nem érdekel. Ez éppen ilyen. Nem kutatom az okát, nem akarom megoldani, ledolgozni. Legyen. Nem leszek tanár, színész, tévében mondó, pap. Ilyen egyszerű gondolom sokszor, és tudom, hogy nem az. Milyen az egyetem? Kérdezem azon a nyáron hajdani reménytelen szerelmemet, aki éppen a katonai szolgálatát nyögi, mert akkor a lányoknak is van ilyen. Jobban utálják, mint én utáltam. Éppen lövészetre készülnek. Mondom nekik, hogy a puskát szorítsák erősen válba. Amennyire csak tudják, mással ne törődjenek, mert a kulcscsontot is eltörheti a kalasnyikov, és még egy kicsit vitézkedem. Az egyetem szar, mondja. Én pedig nem hiszem, hiába részletezi, hogy miért. Pontos, precíz, nyersen szókimondó. Könnyű neked, gondolom. Sörözni megyünk azután, nagyon rossz akkor a kolozsvári sör, de valamiért fontos. Innen már szinte minden mondatára, gesztusára emlékszem, és a tekintetére. Előbb egy lány volt, akivel okosan leveleztem, vagy csak okoskodtam. Évek teltek el, vagy inkább világkorszakok, és egy csodálatos nő lett belőle. Egyszerű, közvetlen, intelligens, hirtelen mozgású és erős. A lelkembe lát, ezt érzem. Kedves és tapintatos. Komolyan vesz engem, és van valami felkavaró a lényében. Nyugtalanság, izgató vibrálás. Úgy tud figyelni rám, ahogy senki más. Ezt valami kitüntetésnek érzem. Jó a közelében lenni, és számomra tulajdonképpen elérhetetlen, ahogy minden nő az, aki megtetszik. 20 éves voltam, és nem tudtam semmit a nőkről. Ez legalább olyan szörnyű, mint a dadogás. Maga volt a legsötétebb odakozmáltság. És mivel nem értettem a nőket, magamról sem tudtam szinte semmit. Arra vágytam, hogy szeressenek. De nem tudtam ezt közölni. Ez a magány. Mivel abban az évben sem jutottam be az egyetemre, kénytelen voltam a felvételi után munkába állni szülővárosom konzervgyárában. Újonc voltam hát, megint legalul. A rutinos kezdők nyugalmával és az örökvesztesek keserű szájízével. Tudtam, hogy mire számíthatok, és nem is csalódtam. Városom ipari hierarchiájában ez számított a legalsó szintnek. Alatta csak a mezőgazdaság volt, de a Börgához vagy a buzaói vágóhídhoz képest ez úri hely. Csak rettenetesen büdös, elképesztően sok a patkány. Most nem fogom felidézni a putrefakció mundi képeit, az élelmiszeripar egyetlen baja, hogy ipar, nem konyha, és nem spájz. Az NDK-ba és Lengyelországba exportáltunk sok mindent, a szocializmus bukásához és a berlini fal lebontásához aktívan hozzájárultam hát én is. Nem a munka volt nehéz, meg a szedetvedett társaság, mert ezekhez szokva voltam, hanem az egésznek a kilátástalan volta. Hogy az a gyár ítéletnapig készítheti a konzervet, mindig lesz egy éhes száj, akinek jó, és nincsen olyan rossz étel, amit valaha ne enne meg. Csak rosszabb ne legyen, mondták, és tudtuk, hogy csak rosszabb lehet. És ennek a visszája, minél rosszabb, annál jobb. Ránk fog dőlni úgyis ez az egész. Legyünk már egyszer túl rajta. Az akkori Romániát számomra egy lecsó konzerv jeleníti meg leginkább. Tudom, hogyan készült és miből, tehát ki kellene dobni. Veszélyes hulladék, vagy valami hasonló. De mi felmelegítjük. Aprítunk bele egy kis pirított szalonnát, és puliszkával megesszük. Finom. Megettük volna ezt Oroszországban. Hallom a nagyapám hangját, és biztos vagyok benne, hogy nem is tudunk olyan rossz kotyvalékot főzni, ami ne lenne jó. Így élek már 6 éve. Ilyen vagyok tulajdonképpen, ha tetszik, ha nem. Ez az állagom. Internátus, laktanya, kantin, gyártelep. Olvasok persze mindenfélét, de nem csatlakozik ez a két világ egymáshoz. Nem vagyok én alkalmas pálya ehhez. Az iskola, ami véd is, elolvat lassan a számban, mint egy mentolos cukor. A valóságban kell élni, mondja anyám. Apám nem mond semmit. A valóság a belföldre készült lecsó konzerv, givecs, ami valahogy túl jól sikerült, és szinte megállás nélkül lehet enni, habzsolni. A túlérett paradicsom, a paprika, a hagyma elképesztően finom elegyet alkot, Valóságos ízorgia, amit nagyon eltaláltak azon az éjszakán az asszonyok. Ők sem tudták hogyan, miért, de észreveszik, és szólnak, hogy ez nagyon. Mindenki csodájára jár, és eszünk, amennyi belénk fér. Előbb kenyérrel, utána csak úgy magára zabálunk. 20 tonna főtt belőle, azután üvegbe töltjük, megcímkézzük, és eltűnik egy vagomban az egész. Tudjuk, hogy ilyen finom lecsó soha nem fog már készülni, mintha ez volna az utolsó nyár, miután a világ vége jön. És a fények, a meleg, a darazsak már soha többé nem lesznek ugyanilyenek. Ez a túlérettség többé nem lesz. Csak a bűze marad. A ragyogása eltűnik örökre. Hiába próbálunk jelentős készletet felhalmozni belőle, a gyár összes zegébe zugába elrejtünk egy-egy üveggel, időnként felbontjuk majd azt, amit megtalálunk, de mindig csalódás a vége, mert annak a nyárnak az ízeit nem lehet konzerválni. És később csak arra emlékszünk, hogy volt valami, valami jó is. De mi az? A még igazibb valóság egy cigánylány, aki belém szeret, de legalábbis lerohan. A gyárcsarnok kátrányos tetején dolgozom valamit, egy szellőző kémény bádok tetején kell helyre pofoznom egy nyitózáró szerkezetet. Süt a nap, izzadok. Minden ilyen fölösleges meló az enyém. Nincs szükség rám a műhelyben, ez az általános vélemény. Nem értek semmihez. Azután ordít majd valaki, hogy menjek oda, segítsek, hol a frázba voltam eddig. A vastraverz mögül, amit kopácsolni kezdek, egy vékony mesztelen nő emelkedik fel. A napszemüvegét leveszi, és hunyorog. Olyan, mint egy kobra. Az Isten basszom meg szájba, mondja dühösen és trágár hanglejtéssel, ahogy a cigányasszonyok beszélnek, amikor védekeznek. De felismerik a mondat közben, hogy túllőttek a célon. El is lehetne mosolyodni, megvan a fölény. Cigarettám nincs, vizem sincs, amint kiderül, mondom, hogy hozok. El is mennék gyorsan, zavarban vagyok, nem láttam addig nőt így mesztelenül, ilyen közelről. A csarnok tetején fényes nappal roppant kellemetlen az egész. Különben is. Szeretem, ha néznek, mondja, és visszadől a hullám papírra. Mutatja nekem a világ közepét. Én megnézem. Még nem basztál senkivel, mondja gúnyosan és leereszkedően. Dick, milyen szép a szemed. Hát igen. Szerelem, szex, dadogás. Virágot Algernonnak, száll a kakuk fészkére. Nem tanított meg a cigánylánya testi szerelemre, csak éppen megmutatta, hogy van ilyen. Megy ez magától, vagy akár mehetne is. Büdös volt a teste, füstszagú, sovány, mint egy macska. Vad volt, erőszakos, durva. Cigányul beszélt olykor, de nem értettem. Mondta, hogy ilyenkor jó neki. Este, mikor elcsendesedett a gyár, kissé megkaristolta a főzőtorony inox csövét. Én visszakopogtam, feljött, és szó nélkül esett nekem, mint egy keselyű. Rövid ideig tartott az egész, pár perc alatt egy fölényes nyegleri bancból átalakult valami mássá, akit szeretni kellett volna. Könyörgött a szeme, de én nem értettem. A testem sem működött mindig, vacakolt sokat, sietni kellett általában. Mondta, hogy szökjünk el a szerbekhez, vagy a magyarokhoz, de nem akartam, mert féltem tőle. Az életnek ezt a részét még nem ismertem. Ő meg túl volt már mindenen. Néha sírt, és nem tudta megmondani miért. Amikor nem jött dolgozni többet, hiányzott erősen. Egy nő volt, aki gyorsan, egyszerűen megkerülte a gátlásaimat, és mire felocsuttam volna, már el is szálltunk. Nem volt udvarlás meg költészet. Azt csinált velem, amit akart. Pontosan tudta, mi kell neki. Én nem tudtam, de legalább hagyhattam volna. Regényben ez a beavatás, ami után a hős titkok tudójaként megy tovább, de hát nem regény ez. Nem voltam hős, csak szerettem volna. És hurcoltam az összes gátlásomat tovább. Reménytelenül szét volt a világ esve bennem, hiszen amiről tudtam beszélni, arról naponta kiderült, hogy nem is létezik. Ami pedig volt, arról nem tudtam beszélni. De van nyelven túli valóság. Ott ül a szex, meg a dadogás, mint a sátán, meg az Isten. Minden bizonnyal sakkoznak bennem. Az a baj, hogy mindig Isten nyer. Nem tanított meg a cigánylánya testi szerelemre, csak megmutatta, hogy lehetne ilyen. Kellene menjen ez magától. Büdös volt a teste, füstszagú, sovány, mint egy macska. Vad volt, erőszakos, durva, cigányul beszélt olykor, de nem értettem. Mondta, hogy jó neki. Mondhatta volna. 1989 tavaszán kezdtem el templomba járni, mert a vállalati párttitkárnő megkörnyékezett, hogy lépjek be a román kommunista pártba. Mondtam, hogy nem lehet, vallási fogadalmam tiltja, és utáltam, ha vasárnap értem jön valaki a gyárból, mert lerobbant ez vagy az. Közel laktunk, és akkor már sokan gondolták úgy, hogy egészen ügyes szerelő is lehetne belőlem, ha odaállnék a dolog mellé. Megfenyegetett akkor a néni, hogy ha nem lépek be a pártba, kaphatok egy katonai behívót. Mehetek a Duna csatornához. De én tudtam, hogy 2 évnél hamarabb nem hívhatnak be. Ez volt a törvény. Így mondta Doamna Vulpescu, akihez már nem jártam órákra. Ide adta Legárd Misárd összes kötetét. Mind a 6-ot, hogy olvassam franciául. És fordítgattam szorgalmasan mindenféle szövegeket, románról franciára meg vissza. Esténként Mircea Eliade nagy vallás történetét olvastam, mert akkor már hozzájutottam. Elmondta valaki végre, hogy van Isten. Legalább 4000, ha nem több. Találtam egy Heidegger kötetet románul, azzal nem mentem semmire. Néhány passzusra emlékszem, amelyek alatt a fordító lábjegyzetelte, hogy ez fordíthatatlan, románra le. Mondtam hát a pártos nénének, hogy nem tudok belépni. Kategorik, no. Talán egy 11-est lő be az ember így, amikor elfektette már a kapust. Rövid ideig azt hittem akkor, hogy ellenállok a rendszernek. A néni könyörgött neki, ez feladat, semmi sem múlik ezen. Neki volt igaza, csak én azt hittem, hogy múlik. 1989 nyarán belépni a kommunista pártba elég nagy röhely lett volna. Rendszerint 10 öreg asszony volt a templomban, meg én. Ma is kiráz a hideg attól, ha a te benned bíztunkot hallom, mert a nénik is szépen énekelték, de amikor én kieresztettem a hangomat... Nincsenek a mondatnak befejezések, különben mindig a hisztérikus zenetanárnőre gondoltam, aki egy szép nő volt, és a baróti prédikátor is elmondta egyszer, hogy ha énekelünk, kétszeresen szolgálunk az Úrnak. Egyszer a szöveggel, egyszer pedig a dallammal. Ez a dupla vagyok én, gondoltam. Szó mi szó, az a templomba járós korszak elég nevetségesre sikeredett, le is mondtam róla hamar. Éreztem, hogy nem a rendszernek állok ellen, ha nem csak demonstrálok. Ha látná Isten, ő is csak legyintene. Lett akkor már szeretőm is, akivel igen viharos kapcsolatot éltünk. Együtt volt a szex, a dadogás, a jóisten, a sátán és a román kommunista párt. Elküldtem az egyik novellámat az Ifjú munkás című lapnak, mert az tűnt akkor az egyetlen olyan orgánumnak, ahol publikálni lehet. Nem is megjelenni akartam, csak arra vágytam, hogy mondja meg valaki jó-e, amit írok. Azt mondta Lazics, hogy jó. Járt akkor már mindenféle erdélyi lap nekem. Mindenből az Isten marhája nézett. Olykor találtam egy-két olvasható szöveget, a legtöbb sajtótermék a tűzben végezte. Még az utunk is. De azért jó volt megtalálni mindig a postaládában, mert tudtam, hogy még van. Elszöktem néha Kolozsvárra, és egy kölcsön kapott igazolvánnyal beültem az akadémiai könyvtár szabadpolcos olvasótermébe. Olyan volt az akkor, mint ma az internet. Ha nem értettem valamit, levettem egy lexikont a polcról, és addig lapoztam, amíg bele nem fáradtam. Bármit le lehetett venni, és néha kiesett az idő. Teljesen magamba feledkeztem. Órák teltek el, napszakok, és én könyvek lapjain gyalogoltam. Ez lehet a szabadság, gondoltam néha. De sosem akkor, csak utólag. Akkoriban kapott lábra a hír, hogy a Szent Mihály templom tetején kicserélték egy éjjel a keresztet. Voltak emberek, akik még a helikopter hangjára is emlékeztek, mert a kereszt színaranyból volt állítólag. Ijesztő volt ez a perspektíva, műszakilag természetesen megoldhatatlan, de a képzelet beindult. Igen, itt minden megtörténhet. Azt éreztem, kezd elmenni a józan eszünk. Még azt is gondoltam, hogy Mátyás király leszáll majd a talapzatról, és elbaktat, elsétál, elüget, el. Üldögéltem egyszer a téren, fél homály volt, csend, és mozdulni készültek a körvonalak. Oda mentem a szobor elé. Talán vártam valakit, de nem jött. Uram király, mondtam félhangosan, és egy rendőr igazoltatott. Dispárdeics ma, takarodj innen. Úgy volna jó dramaturgiailag, hogy ez az igazoltatás, azt hiszem utolsó abban a korszakban, megelőzze ezt az éjszakát, amikor egy cimborámmal eldöntjük, hogy átszökünk a zöld határon a szabad Magyarországra, ám ez csak 1988 őszén történhetett, miután a cigánylány eltűnt. Vagy nem is volt. És azt hittem, hogy megtalálom abban a faluban, ahová elbiciklizünk bálozni. Tehát mégiscsak lennie kellett, ha kerestem. Ennek jó volna most azt mondani, hogy Geszt fényei látszottak. Leírja pontosan Eszterházy Péter, hogy 870 méterre van a határ onnan erre. Első harmónia Celestis. De mi nem ott vagyunk, valamivel délebre. Térképész voltam a hadseregben, bár ez itt nem jelent semmit. Tökéletes helyismeretem van. Ez itt fontos. A Geszti Vénbolond, Ady Endre. Birtokain menetelünk a szabadság felé, talán. Engem az ellenzéki kerekasztal nyűgöz le. Kiharcolták, mondom, megengedték nekik, mondja az apám. De tulajdonképpen mindegy, vonz engem, akár az éjszakai lepkét a fény. Milyen szépen hangzik ez. Romániában akkor gyakorlatilag nincs közvilágítás. Magyarország fölött meg úgy tündököl az ég, mint magas hegységekben a tejút. A valóság az, hogy kijózanodtunk, elfogyott a szesz belőlünk, csöpögött az eső, valahol ugattak a kutyák, román határőrök nem voltak sehol, magyarok sem voltak, talán a határsávban vagy egészen oda átjártunk. Más állaga lett a földnek, mert sokkal gyakrabban szántották és boronálták, mint másutt. És akkor félhangosan, bosszúsan megszólalt a cimborám. Bazd meg, itt sár van. Azt kellett volna mondanom erre, hogy miért eddig mi volt. Legszívesebben megfojtottam volna, hogy hallgasson, maradjon csendben. Persze az a cigánylány kellene velem legyen, aki a világ közepét mutatta meg, amikor a tetőn rábukkantam, vagy inkább az kellett volna eszembe jusson, hogy van a világnak közepe. Éppen azon a gyártetőn. Vagy mindegy, mondjuk, hogy Kolozsvár meg egy pina. Visszacaplattunk hát az aszfaltig, a biciklik megvoltak, és bosszusan hazamentünk. Láthatósági mellény akkor még nem volt kötelező, nem látott hát senki meg, hogy hol sétáltunk. Azon a héten, amikor az első novellám az Ifjú munkás hasábjain megjelent, megtudtam, hogy felvettek az egyetemre. Bejutottam, ahogy nálunk mondják. Nem is tudom, hogy mit éreztem, talán azt, hogy minden, ami eddig történt velem, egy kicsit érvényét veszti. Ahogy a maratoni táv összes gyötrelme másodlagos, ha célba ért az ember. A műhely megelevenedett, akkor mindenki éppen el akart menni a vállalattól, de persze nem volt hova. Úgy ünnepeltek engem, mint egy hőst. Én leszek az első, aki elmegy. Pedig akkor már szinte kezdtem jól érezni magamat. Legjobb úton voltam affelé, hogy rendes szakmunkás legyek. Néha úgy tűnt, elég ez nekem. Egy jó szerelőre mindig szükség lesz. Vagy csak fáradt voltam. Az ember előbb vagy utóbb megszokja a hányódást. De ahogy a reménytelen szerelmem mondta, vagy nem is mondta, csak én gondolom ezt, éppen csak, hogy elértem a vízvonalat, vagy még azt sem egészen, mert valamilyen, ma már nehezen felidézhető megfontolásból levelező tagozatra jelentkeztem abban az évben. Talán mert oda könnyebbnek hittem a bejutást. De akkor már annyi veterán volt a pályán, hogy nálunk volt a legmagasabb pontszám. Én voltam az utolsó bejutó, onnan tudom. Márpedig ez azt jelentette, hogy továbbra is dolgoznom kell. És majd feljárogatok olykor vizsgázni Kolozsvárra. Elég röhelyesnek hatott ez az egész, mert akkor az NDK-sok már megunták a román konzerveket és elárasztották Magyarországot. Ki kellett őket engedni valahova, mert ennyi német sehogy sem fért el, és különben is minek. Körülbelül ott, ahol egyszer át akartunk sétálni a határon, de visszafordultunk, ma úgy tűnik, hogy Kolozsvár miatt, vagy a cigánylány rózsaszín ágyéka hívott, és féltünk és fáztunk, meg az alkohol is magára hagyott a sárban, valahol azon a részen, ahol az aszfaltról átlátni a magyarokhoz, a román határőrök lelőttek egy fiút, aki már a Marosból érkezett munkát keresni. mint 100 éve mindig is szoktak. Hiába szóltak utána, nem állt meg. A határ felé indult, a távolban istállókat látott, azután futni kezdett, mert azt hitte, a katonák részegek. Azok is futottak utána egy ideig, majd szabályszerűen lelőtték. Fényes nappal volt és tűzparancs. Egy határőrtiszt mesélte ezt az esetet a műhelyben. Az autóját javítottuk éppen, és panaszkodott, hogy ő ezt a hadi állapotot nem bírja már idegekkel. Akkor még nagyon eleven volt bennem a katonaság, bár én sosem kellett emberre célozzak, de teljesen át tudtam élni a helyzet abszurditását, és nem ez volt az egyetlen rémtörténet, ami körbeölelte az életünket. Azt hiszem, ez volt az a korszak, amikor elkezdtem félni, és nem az életemet féltettem. Volt akkor már elég sok olyan helyzet, ahol a gondviselés bizonyította, hogy a helyén van. Meg Isten. Ez valami más volt, sötét, hideg és nedves. Ízre savanyú, mint az ezüstnyelű késnek a pengéje, amiről tudom, hogy nikkelezett, ha megérinti az ajkamat. Nem vág el, de érzem a kibudjanni kész vérlüktetését a nyálkahártya alatt. Kollektív félelem volt, ami alól az ember nem tudja kivonni magát, mert ez a félelem abból él és abból táplálkozik, amit nem tudunk egymásnak őszintén elmesélni. Hogy igenis félünk. Én félek. Abban a pillanatban, amikor ezt magamnak sikerült beismernem, már nem is féltem igazán. Tudtam, hogy számomra vége van a Ceausescu rendszernek. Azt is mondhatnám, azért fordultam vissza a határsávból, mert tudtam, hogy vége. Kellene valamit csinálni, gondoltam, de nem jutott eszembe semmi, és ez nagyon sokáig így maradt, mert kezdetben azt hittem, hogy a világ van. És nehéz volt megérteni, hogy a világot minden nap újra ki kell találni. Mert csak úgy magától nincsen semmi. És aki a sártengernek ezen a felén nem tudja megalkotni magának az élhetőt, az hiába kell át a másik felére, mert ott is ugyanazt fogja találni. Legalábbis erre az éjszakai drámára nincsen semmi szükség. Ez még novellának is kevés. Vagy például ez a másik jelenet is jó. Októberben egy késő estében nyúló szerelés, kínlódás meg üvöltözés után felmásztam a főzőtorony tetejébe. A hátamat nekidöntöttem a meleg vascsöveknek, kellemetlen hideg volt, és elnéztem a nyugati látóhatárt. Gyulafényei látszottak. Nálunk nem volt közvilágítás, nem volt semmi. Ott pedig, ahol a sok ívlámpa szakította szét az éjszakát, a szabad Magyarország terült el. Most úgy tűnik, arra gondoltam, ott él Eszterházy Péter, aki elég gyakran szerepelt a tévében. Író, és én még egyetlen sorát sem olvastam. Meg arra is gondoltam, utólag úgy tűnik, hogy ha átlognék a zöld határon, a magyarok sem adnának vissza, ahogy sokakat nem adtak a barátaim közül. Meg arra is gondoltam, most utólag egészen biztos, hogy én Erdélyben akarok élni. Akkor hát a sötétség felé kell néznem. Mert nem rosszabb ez a sötétség annál a világosságnál. Csak más. Ezt a másságot akartam megírni abban a regényben, ami helyett ez lett. Csak hát arra kellett rájönnem, hogy semmiféle másság nincs. Vagyis ez a másság nem valamely szubstancia, hanem az esetlegességek általam szerkesztett sorozata. Másság akkor volna, ha ki tudnám találni lépésről lépésre, mondatról mondatra. Mert a múlt sincs magától, bár azt úgy, ahogy megcsinálták a nagyapáim, a szüleim. Nekem a jövőt kellett volna, hogy ne csak más legyen, hanem különb és jobb, természetesen. Az urbánus Erdéllyel vagyok adós magamnak. Mert ezt a vadságot, befejezetlenséget, elhanyagoltságot, amit nagyon szeretek, már egy kicsit unom. Nem vezet ez sehova. Hajdani reménytelen szerelmem is azt mondta egyszer, hogy jó volna már kikupálódni ebből az egészből, felnőni, abba hagyni a maszatolást, újraolvasni az iskolát. De végre figyelmesen. Megbékélni az apámmal és az anyámmal, mert ők már nem változnak. Megbékélni magammal, hogy még változzak. Ma nem is levágni a szakállamat, de rövidre nyírni. Megtanulni rendesen franciául, elmenni Párizsba egyszer, elmesélni mindazt, amiről nem akarunk többet szólni. Mert ez is a valóság. Éppen az a mondat mindig, amelyiket már megfogalmaztam. És mire leírnám ide, már nem az, akárhányszor újraírom. annyiszor. 1990. január 15-én, immár nappali tagozatos egyetemistaként, hátamon egy fémvázas hátizsákkal, bozontos hajjal, frissen növesztett szakállal, megérkeztem Kolozsvárra. Olyan voltam, mint egy geológus vagy egy magyar szakos hallgató. Nem tudom, köszöntöttem-e akkor Mátyás királyt, ahogy ezt rendes alattvalónak illik, de ha igen, egész biztosan bólintott. Azóta is mindig szokott, ha összenézünk. Mivel szeretnél foglalkozni? Kérdezte Cségyi Meséva az első találkozásunkkor, mert felismert. Ő mindenkit számon tartott. Mondtam neki, hogy könyvet fogok írni. Azt hiszem. Miről szól majd? Kérdezte. Én pedig rávágtam, hogy természetesen az egészről. Nagyképű diákot épp eleget láthatott, nem voltam különösebben feltűnő. Mondta, hogy írjak, később majd sokat beszélgetünk. De nem eleget. Innen egy egész más világ kezdődött el velem. Új világkorszak, ezt is lehetne mondani. Talán majd egyszer elmesélem. A fél életművem már a polcon. És ha valaki megkérdezné, hogy ennyi az egész, akkor azt is mondhatnám. Igen. De.